Az elmúlt epizódokban a nevelés fogalmával, értelmezéseivel, nevelés szintereivel és a családi nevelés néhány jellemzőjével foglalkoztunk. Ebben az epizódban a tanulás fogalmáról lesz szó. Szóba kerül annak meghatározása, formái, helyszínei, valamint néhány olyan elmélet, amely azt próbálja megmagyarázni, hogy hogyan tanulunk. A tanulás egy mindenki által ismert és széles körben használt fogalom, hisz az élet minden pillanatában tanulunk, például amikor egy podcastet hallgatunk a tanulásról, és ha jól csináljuk, akkor a végén akár azt is elmondhatjuk magunkról, hogy ma is tanultunk valamit. Szóval a tanulást hétköznapi értelemben is nagyon sok helyzetben használjuk. Általában valami olyan szituációra, helyzetre, amikor valamilyen új dolog elsajátítása történik. És ezt az elsajátítást hétköznapi életben nagyon sokszor összekapcsoljuk valamiféle szervezet formával, például az iskolával. Gondoljunk csak arra, hogyha azt mondom, hogy tanulás, akkor valószínűleg nagyon sokuknak az iskolapadban eltöltött évek, vagy a házi feladattal eltöltött hosszú órák, a magolás, vagy éppen a vizsgák, a dolgozatok jutnak eszébe. A tanulás fogalmához tehát nagyon szorosan hozzá kapcsolódik a hétköznapi használatban az oktatási szervezettség fogalma is. Fontos jellemzője még a tanulás hétköznapi fogalmának, hogy általában azt valamiféle lezárt dolognak tekintjük, vagyis ha teljesítünk egy szakaszt az életünkben, mondjuk például egy vizsgával, dolgozattal, bármi hasonlóval, akkor azt mondjuk, hogy megtanultunk valamit. Teszem hozzá egyébként, hogy a pedagógusok nagy része is így fogja fel a tanulást. Magyarul, hogyha egy vizsgával lezárnak, egy dolgozattal lezárnak egy tanulási szakaszt, akkor olybá veszik, hogy ez a dolog csúnya magyarsággal meg van tanulva. Néha azonban a tanulás fogalmát nem az iskolával kapcsolatban használjuk, hanem olyanokat mondunk, hogy megtanultam úszni, megtanultam horgászni, énekelni, vagy megtanultam gitározni. Ezek a kifejezések valami olyasmire hívják fel a figyelmünket, hogy tanulni nem csak, hogy nem feltétlenül szervezetten szükséges, de a tanulás nem csak információkra irányulhat, hanem mondjuk készségekre is, mert hogy nyilván kell információ a horgászáshoz, vagy az úszáshoz is, de itt alapvetően mégis például mozgásos készségek elsajátításáról van szó. Amikor a tanulás hétköznapi fogalmáról vagy meghatározásáról beszélek, ahhoz nem kapcsolódik értékítélet, az nem mondom, hogy ezek a meghatározások rosszak, egyszerűen csak annyit akarok ezzel jelezni, hogy ezek különböznek attól, ahogyan a tudomány, és esetleg a nevelés tudomány tekint a tanulásra. Mert amíg a hétköznapi meghatározások általában a folyamatra helyezik a hangsúlyt, a tudományos megközelítések inkább az eredményre fókuszálnak. A tudományos meghatározásra egy példát adva, Nahalka István a Didaktika című tankönyvben így határozza meg a tanulást, hogy az egy rendszerben vagy irányító részrendszerében a környezettel kialakult kölcsönhatás eredményeként előálló tartós és adaptív változás, idézet idáig, és elmondom még egyszer, a tanulás egy rendszerben vagy irányító részrendszerében a környezettel kialakult kölcsönhatás eredményeként előálló tartós és adaptív változás. Ez a meghatározás, és ehhez hasonlóak szoktak egyébként leginkább a tanulással kapcsolatos meghatározások lenni, nem annyira a folyamatra, mint az eredményre helyezik a hangsúlyt, magyarul, hogy van valamilyen tanulási folyamat, amelynek során tartós, vagy amelynek eredményeképpen tartós változás következik be. A fent elmondott és megismételt definíció kapcsán érdemes hangsúlyozni, hogy az eléggé általánosan fogalmaz. Ugye azt mondja, hogy egy rendszerben vagy részrendszerben kialakult tartós és adaptív változás. Mi természetesen leginkább az emberben végbe menő változással kapcsolatban szoktuk használni a tanulás szót, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a tanulás nem csak az ember sajátossága lehet, hanem lehet egy intézmény vagy egy rendszer, például egy iskola rendszer sajátossága is. Ebben a fél évben és ezen a kurzuson erről nem lesz szó, de érdemes megjegyezni, hogy a neveléstudományi kutatásoknak egyik legérdekesebb és izgalmasabb új területe az iskolák, mint tanuló szervezetek elmélete, és ezzel kapcsolatban, hogyha rákeresnek, most már sok jó magyar publikációt is találhatnak az interneten. Fenti definíciót tovább gondolva, mondhatjuk, hogy az emberi tanulás az az emberben végbe menő tartós és adaptív változást jelenti, tehát a külső ingerek hatására az ember és az emberi psziché, az emberi képességek vagy az emberi viselkedés tartósan megváltozik. A pszichológia tudománya számos a tanulással kapcsolatos kérdést vizsgál, és ezekről pszichológiai kurzusaikon bővebben is fognak tanulni. Itt csak egyet kiemelve említeném meg, hogy nagyon fontos kutatási kérdés a tanulás és az emlékezés közötti kapcsolat. Ugyanakkor a szakirodalmak arra is felhívják a figyelmet, hogy a tanulást nem szabad leegyszerűsíteni arra, hogy az információk a tartós memóriába, hosszú távú emlékezetbe kerülnek, mert hogy akkor a tanulási folyamatot leredukáljuk, leegyszerűsítjük emlékzésre, régen emlékezésnek nevezett folyamatra, magyarul bevésésre, vagy memoriterek tanulására. A tanulás azonban nem csak a pszichológia, mint tudományterület érdeklődését keltette föl, hanem a pedagógiának, a nevelésről való gondolkodásnak is régóta a központi témája. A tanulási folyamatról és annak irányításáról szóló gondolkodás tulajdonképpen tehát egyidős a pedagógiáról való gondolkodás történetével. A modern tanulás elméleteket megelőzően három nagy tanulás elméleti irányt lehet azonosítani. Az első, amelyet a már emlegetett Nahalka István az ókor és a középkor időszakára tesz, az alapvetően egy olyan tanulás felfogás, amelyet az ismeret átadás pedagógiájaként lehetne megnevezni. Ez szerint a tanulás felfogás szerint a tanulók azok nem magával a valósággal, hanem a mások által már feldolgozott ismeretekkel kerülnek kapcsolatba, vagyis a tanulás az egy mások által már összeállított tudásanyagnak az elsajátítását jelenti, ennek a közlése pedig elsősorban szóbeli módszerekkel történik. Egy ilyenfajta pedagógiai megközelítésben természetesen a memorizálásnak, a szó szerinti tanulásnak, a minél pontosabb megjegyzésnek alapvető fontossága volt. És noha ma már kizárólagos tanulás elméletként ezt a megközelítést nem tudjuk elfogadni, nem vethetjük el teljes egészében sem, hiszen a Az adott esetben szó szerint betanult, megtanult szabályoknak, szövegeknek nagyon fontos szerepe lehet a jelenkori oktatásban is. Gondoljunk például csak akár mondjuk versek megtanulására, vagy természettudományos axiómák, szabályok megtanulására is. Az, hogy ez a megközelítés miatt nem fogadható el kizárólagosnak, viszonylag könnyen belátható, ha arra gondolunk, hogy ma már biztosan nem működnek ezek a zárt logikai egységet alkotó kizárólagos vagy egészleges világmagyarázatok, amelyeknek a forrása ráadásul tipikusan egy intézmény, vagy pláne akár egy személy. Hogyha megnézzük, hogy hol tanulnak és hol szereznek új ismereteket, készségeket, képességeket a gyermekek, vagy akár a felnőttek, erre majd visszatérünk, akkor beláthatjuk, hogy a tudás és a tanulás forrásai számosak, és a tanulás nem kis részben ennek a számos forrásból érkező hatásnak az egységbe rendezését jelenti az emberben. Egy másik klasszikus tanulás megközelítés a szemléltetés pedagógiája, amely azon az elven alapul, hogy nem egy előre összeállított zárt tudásrendszerrel kell kapcsolatba kerülni a tanulónak, hanem magával a valósággal, és azokból a tapasztalatokból, amelyeket így szerez, az ebből születő ingerekből, a közvetlen kapcsolat segítségével fog tanulni. Vagyis például a látás, a hallás és a többi érzékelési folyamat játssza a döntő szerepet. Ebben a tanulás felfogásban a pedagógus feladata nem elsősorban a már meglévő tudásanyagnak az átrendszerként történő átadása és annak minél pontosabb másolatban való visszakérése, hanem a valóságnak a bemutatása, a szemlélete, és annak a biztosítása, hogy a gyerekek a tanulási folyamat során az érzékszerveikkel valóban megtapasztalhassák az őket körülvevő világot. A szemléltetés pedagógiája jelentős forradalom volt a korábbiakhoz képest, nagyjából egyébként így a 17-18. Századra tesszük a feltűnését korábbi előzmények alapján. A szemléltetés bekerült a pedagógia eszköztárába, és azóta is meghatározó a tanulási folyamattal kapcsolatban. És számos kutatás bizonyítja, hogy az a szemléltetés az objektív valósággal való közvetlen érzékszervi kapcsolat, amelyben a gyerekek önállóan és aktívan részt vesznek, az valóban nagyon hatékony tanulást eredményezhet. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy nagyon sok pedagógus félreértelmezi a szemléltetés fogalmát, és azt a tanári szemléltetéssel azonosítja, amelynek során a gyermek passzív módon szemléli csak a bemutatást, és nincs lehetősége önálló cselekvésre, aktív feldolgozására és a folyamatban való tevékeny részvételre. Tehát a hatékony szemléltetés nem állhat meg annál, hogy a pedagógus bemutatja mondjuk például az adott tárgyat. Biztosítani kell, hogy a tanulók, a gyerekek valódi és aktív kapcsolatba kerüljenek ezzel a bemutatott jelenségekkel. Szemléltetés kapcsán is hangsúlyozhatjuk tehát a gyermek aktív részvételének cselekvésének szükségességét, de ez még hangsúlyosabb szerepet kapott a 19. század végének, 20. század elejének pedagógiai reform mozgalmaiban, vagy másképpen nevezve reform pedagógiai mozgalmakban. Ezek a reform pedagógiai mozgalmak a gyermeket nem passzívan a külvilágot nem passzívan befogadó és elszenvedő lényként, hanem cselekvő, a külvilággal aktív kapcsolatot fenntartó, azt a maga is alakító személyként feltételezték. Úgy gondolták, hogy csak az a felnőtt válhat maga is cselekvőképes, aktív állampolgárra emberré, aki képes önállóan ismereteket szerezni, és nem csupán befogadni és visszaadni a mások által bemutatott vagy összegzett tudás elemeket. Ennek feltétele pedig az aktív részvételen és cselekvésen alapuló ismeretszerzés és feladatmegoldás. Tanulásról alkotott elképzeléseknek ezek a klasszikus változatai, tehát a most emlegetett cselekvés pedagógiája, vagy a korábban említett szemléltetés és ismeretátadás pedagógiája, minden a mai napig felbukkannak a tanulásról szóló elméletek között, ugyanakkor érdemes persze hangsúlyozni, hogy ma már más típusú elméletek a meghatározók ezen a területen. A kortárs tanulásfelfogásra ható legfontosabb tanuláselméletekről nagyon jó összefoglalást találnak az önállóan feldolgozandó irodalomban. Úgyhogy itt csak egy-egy gondolattal utalnék azok legfontosabb jellemzőire. Jelentősebb tanulás-elméletek közül ebben a fél évben a behaviorizmusról, a kognitivizmusról és a konstruktivizmusról lesz szó. A behaviorizmus és a kognitivizmus nagyon sok tekintetben különböző, erre mindjárt utalok, tanulás-elmélet. Azonban alapvetően arra az a közös bennük, hogy a tanulást valamiféle külső folyamatnak az eredményeknek tekintik, míg a konstruktivista tanulásfelfogás elsősorban a tanulás belső folyamataira helyezi a hangsúlyt. Ebből következően a behaviorista és a kognitív szemléleten alapuló tanulásfelfogások inkább a tanár, a tananyag és az elsajátítás szempontjából kezelítik meg a tanítást, míg a konstruktivista megközelítés elsősorban a tanulóra és a tanuló probléma megoldási, elsajátítási, belső elsajátítási folyamataira fókuszál. A behaviorizmus az emberi psziché, az emberi természet működésekor alapvetően az inger-válasz modellre épít. Magyarul azt gondolja, hogy minden inger kivált az ember viselkedésében egy választ. Nem foglalkozik azokkal a folyamatokkal, amelyekkel eközben az emberi elmebesben végbe mennek, hanem igyekszik az emberi viselkedést erre a két komponensre, erre a két összetevőre leegyszerűsíteni. A behaviorizmus az ember pszichikus működését inger-válasz reakcióként írja le. Behaviorizmus felfogásában a tanulás nem más, mint ilyen inger válaszkapcsolatok létrejötte, és a viselkedés módosulása a megfelelő ingerek hatására. A tanítás feladata, tehát a megfelelő ingerek biztosítása a tanuláshoz, és a behaviorizmus szerint ekkor, persze némi leegyszerűsítéssel, de mégiscsak azt gondolja, hogy a tanulási folyamat akkor optimális módon végbe megy. behaviorizmus számára, tehát a tanulás fontos feltétele a megfelelő tanulási környezet megteremtése, amely megfelelő ingereket biztosít a helyes válaszok, és itt a válaszok alatt ugye a megfelelő viselkedés elsajátításához. A tanulási környezet és az ingergazdag tanulási környezet azóta is az oktatás elmélet, az oktatással foglalkozó kutatások központi témája. Noha ma már azt gondoljuk, hogy önmagában az oktatási környezet gazdagsága az nem elég az optimális tanulási folyamathoz. A behaviorizmus tanulás felfogásából alapvetően egy aktív tanulóképe bontakozik ki. A behaviorizmus alapjaihoz olyan klasszikus pszichológiai fogalmak kapcsolódnak, mint a klasszikus kondicionálás, vagy az operáns kondicionálás, vagy olyan klasszikus tanulás-elméleti fogalmak, mint a programozott oktatás. Behaviorizmus klasszikus elméletei elsősorban az egyénre és az egyéni tanulásra figyeltek, ugyanakkor hamarosan azért fölismerték azt, hogy a társaknak, a társas környezetnek is nagy hatása van a tanulásban. Erre alapul például a szociális tanulás elmélet, amelynek az egyik fontos állítása az, hogy nem szükséges az egyéni viselkedés megerősítése ahhoz, hogy tanulási folyamat menjen végben az egyénben, mondjuk adott esetben a gyermekben, ugye, hanem ha azt látja, hogy a társának egy viselkedése vagy válasza megerősítést nyer, az a tanulóban, a gyermekben is megerősítésként fog csapódni, tehát egyfajta utánzásos tanulás jön létre. A behaviorizmus tanulás elmélete nem törődött az emberi psziché belső folyamataival. Másik említett tanulás elmélet, a kognitivizmus, azonban elsősorban erre a belső információ feldolgozási folyamatra fókuszált. A kognitivizmus fejlődésének nagy lökést adott a 20. század közepétől a rohamos fejlődésnek indult számítástechnika. Részben azért, mert az így létrejövő eszközök alaposabb modellezést tettek lehetővé. Másrészt azok a modellek, amelyek a számítástechnikában működtek, szolgáltak részben a belső megismerési információ feldolgozási modellek előképéül. Noha tehát a kognitivizmus a 20. század közepétől vett nagyobb lendületet, annak előzményei megtalálhatók korábbi pszichológiai irányzatokban is kutatóknál, ilyen például az alaklélektan, mint pszichológiai irányzat, vagy talán legjelentősebbként Jean Piaget, svájci pszichológus munkássága. Azzal, hogy a kognitivizmus a belső folyamatok felé fordult, a megismerési információ feldolgozási folyamatok felé fordult, nem a közlést tette a tanulási folyamat középpontjában az ismeret elsajátítást, és ez önmagában felértékelte a tanulók szerepét, vagy legalábbis fokozottabb figyelemmel fordultak maguknak, a tanulóknak a belső folyamatai felé. Ennek eredménye például a felfedezéses tanulás elmélete, amely szerint legfontosabb, hogy a tanulók átlássák a tananyag struktúráját, és ha ebben segítenek nekik, mármint hogy ebben az információ feldolgozási folyamatban, akkor az új ismeretek jobban bevésődnek. Ehhez azonban nem egyszerű ismeretközlésre van szükség, hanem a tanulók önálló feladat megoldására, probléma megoldására, és hát hogy az ebben történő sikerességük egyébként majd a további sikeres megoldáshoz is fogja őket segíteni, és az önálló probléma megoldás és ismeretszerzés felé fogja őket terelni. Miközben a kognitivizmus már jelentős figyelmet fordít a tanulók belső folyamataira, a tanulást még mindig alapvetően külső hatások által bekövetkező folyamatnak tekinti, és az ismeretek rendszerét az emberi pszichében azt szerint értékeli, hogy az a külső információk rendszeréhez milyen mértékben hasonlít. A harmadik említett tanulási irányzat, a konstruktivizmus, azonban a tanulás nem a tudás átvételének, áthozatalának, hanem a tudás létrehozásának folyamataként értelmezi. Konstruktivista felfogás szerint a tanuló nem befogadja a külső ismereteket és a tudást, hanem létrehozza a tudást a saját rendszerében, és a saját előzetes ismeretei, saját előzetes tudása segítségével. Ez szerint a felfogás szerint tehát a tudás az nem valamiféle objektív valóság, hanem minden gyermek elméjében különféleképpen összeszerveződött rendszer, amelyet mindig az egyén, mindig az az adott gyermek hoz létre. A tanítás szempontjából mindez praktikusan azt jelenti, hogy nem az történik, hogy a gyermek a pedagógus által átadott, gondoljunk el képileg erre a kifejezésre, hogy átadott tudást hézagmentesen beilleszti a saját rendszerébe, hanem az ott már meglévő ismeretek, elképzelések, világmagyarázatok rendszeréhez adaptálja, vagy veti el, vagy változtatja meg a már meglévő struktúráit. Ez a pedagógiai megközelítés tehát nagyon is erősen hívja fel a figyelmet a már meglévő tudásrendszerek fölismerésére, a gyermekek már meglévő tudásrendszereinek, előzetes tudásának megismerésére, a többféle megközelítésre, a differenciálásra, a fogalmi váltás elősegítésére és a téves koncepciók megváltoztatásának fontosságára. Ez azonban, ahogy mondom még egyszer, nem elsősorban mondjuk magolással és bevéséssel működik, hanem a tanuló aktív részvételével a probléma megoldás, például probléma megoldás során. Ebben az epizódban már többször szóba került a tanítás a tanulás kapcsán, hiszen ez nagyon szorosan összekapcsolódó fogalom és jelenség. A tanítás, az oktatás tulajdonképpen tekinthető a tanulási folyamat szervezett intézményi keretek közötti segítésének, facilitálásának, irányításának. Mindez felhívja arra a figyelmet, hogy a tanulás és az iskola fogalma milyen szorosan összekapcsolódik, és valóban ugye az iskola az egyik legfontosabb tanulási szintér. Ma már tudjuk persze, hogy a tanulásnak számos más szintere is van az iskola mellett, de a hagyományos neveléstani pedagógiai megközelítések nagyon sokáig a tanulást az iskolai tanulással azonosították, és nem is elsősorban, ahogy az elején említettem, az eredménnyel, hanem magával a folyamattal, tehát azzal a folyamattal, ami az osztályteremben, vagy mondjuk például a házi feladat végzése közben történik a gyerekkel. Mai megközelítéseink már elismerik azt, hogy az iskola csak egy szintere a tanulásnak. Emellett az ember az élete során és az élete minden pillanatában nagyon sokféle más területen és formában is tanul. Az élete során említem, mert hogy nyilván a tanulással kapcsolatban egyik legfontosabbá váló kifejezés az utóbbi időben az élet hosszig tartó tanulás kifejezése, de az élet minden pillanatában is tanulunk, ez erre utal az élet minden területére kiterjedő tanulás koncepciója. Még az előzőt ugye lifelong learningnek szokták nevezni, ez utóbbit life wide learningnek. Ami a tanulási szintereket ismeri, ma már tulajdonképpen elfogadottnak számít egy hármas felosztás, amely formális, nem formális és informális tanulásról beszél. A formális tanulás alapvetően oktatási és képzési intézményekben megvalósuló tanulás, amely valamilyen elismert végzettséggel, képesítéssel zárul. A nem formális tanulás, vagy másképpen nonformálisnak is szokták nevezni, olyan tanulás, amely ugyan szervezett formában történik tipikusan, de nem kifejezetten oktatási intézményekben. Gondoljunk az epizód elején említett horgászatra vagy gitározásra. Elmegyünk egy gitártanárhoz, vagy elmegyünk egy horgásztanfolyamra. Tulajdonképpen szervezett keretek között zajlik az oktatás. Még akár valamiféle kis tanúsítványt is kaphatunk róla, de mégsem oktatási intézményben történik meg ez tipikusan. A harmadik forma ugye az informális tanulás, az tulajdonképpen a mindennapi élet természetes velejárója. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez mindig, minden pillanatban megtörténik velünk. Nem tudatos tevékenység, és sokszor az érintettek sem ismerik fel tudásuk és készségeik gyarapodását. Ebben az epizódban a tanulás fogalmát, formáit, helyszíneit, a tanulási elméleteket tekintettük át, szokásos módon csak a legfontosabbat kiemelve, nagy áttekintéssel. Ahogy közben is hangsúlyoztam, a tanulás fogalma elválaszthatatlan a tanítás és az oktatás fogalmától, és az szervezett intézményi formáktól. A következő néhány fejezetben ezekről lesz majd bővebben szó.